Szerintem Orbán Viktor, amit a kérdésre válaszolt, azt őszintén gondolta, és szerintem igazat mondott. Mert a felvidéki magyar közösségben kellene annyi erőnek lennie, hogy saját maga be tudja vinni a csapatát.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Bárdos Gyula a szlovákiai magyar politizálás egyik doyenje, hiszen a rendszerváltás utáni időszaktól mindmáig aktív. 16 éven keresztül volt a Magyar Párt parlamenti frakciójának vezetője, jelenleg a Csemadok országos elnöke, illetve a Szövetségpárt elnökségének a tagja. Politikailag pedig Szencváros önkormányzati képviselője, ami arról is tanúbizonságot tesz, hogy a magyar szavazók mellett a szlovákok is elfogadják képviselőjüknek. Rövid összehasonlításra kértük a múlt idő kampányairól, továbbá a mostani kilátásokról, s természetesen nem hagyhattuk figyelmen kívül Orbán Viktor kritikus szavait sem, amelyel a szlovákiai magyar politikumot illette.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, Bárdos úr.
Köszönöm a meghívást.
Engedje meg, hogy egy kicsit távolabbról indítsak, így ahogy átnéztem a politikusi névsorokat, arra a következtetésre jutottam, hogy az aktív szlovákiai magyar politikusoknak nyugodtan mondhatjuk, hogy ön a doajenje. Ha nem is az életkor alapjáni korelnöke, de aktív politikusként talán abból a gárdából, akik önnel együtt, vagy akikkel ön együtt indult annak idején a rendszerváltás után, talán már nincs is, aki országos politikus és aktívan politizál. Jól látom ezt?
Hát valószínűleg így van, de az igazsághoz tartozik, hogy én nem 1989-től vagyok a politikai életben, hanem 1994-től, a 94-es parlamenti választáson kaptam bizalmat, és lettem parlamenti képviselő, azt megelőzően szerkesztőként és újságíróként tevékenykedtem, és természetesen a Csemadokban is már tevékenykedtem ifjúkorom óta. Tehát tulajdonképpen 94 óta volt olyan választási időszak, amikor voltam kormányzati képviselő, és voltam ellenzéki képviselő, és különben 4 választási ciklusban 16 éven keresztül voltam a parlamenti frakciónak az elnöke, és akkor, amikor tulajdonképpen 2010-ben az akkori MKP nem jutott be már a parlamentbe, akkor addig én voltam idősebb, tehát a gyakorlati éveket számítva a legidősebb frakcióvezető, amikor jártunk az Európai Parlamentbe, vagy pedig különböző nemzetközi megmérettetések után, vagy pedig nemzetközi szemináriumokon találkoztunk, akkor én voltam az, aki a legtovább állta úgymond a sarat, és 4 választási cikluson keresztül voltam parlamenti képviselő. Tehát ezt követően most egy 4 választási ciklusban nem jutottunk be, és nem jutottam be én sem, bár indultam a parlamenti választáson, legutóbb egy listavezetőként is a Magyar Közösségi Összefogás listáját vezetvén. Nem jutottam be, tehát tulajdonképpen nagyon jó volna, hogyha 4 sikeres, 4 nem sikeres választás tehát után újra jöjjön egy igen, pontosan. És szerintem most eljöhetne az ideje annak, hogy a szövetség, amelynek listáján én is indulok, bekerüljön a törvényhozásba. Az az igazság, hogy nem az a fontos, hogy személy szerint én, vagy pedig XY kerüljön be, hanem a szövetségnek, a felvidéki magyar közösségnek legyen csoportos parlamenti képviselete. Ezért dolgozom, és ezért szeretnék.
Engedjen meg, hogy még mielőtt a jövőre rátérnénk, maradjak egy kicsit még a múltnál. Ha megengedés nem veszi udvariatlanságnak, akkor úgy mondanám, hogy nem is annyira a közelmúltnál. Ugye azt említette, hogy 1994 óta számolhatjuk az aktív politizálásának az időszakát. Hát az is, hogyha jól szállom, most már egy hiány 30 év. Tudna néhány olyan kollégáját megnevezni, aki önnel együtt 94-ben aktív politikus volt, és ma is még aktívan politizál?
Hát az igazság, hogy nem nagyon tudnék már olyat mondani, akik 94 óta aktívan politizál. Hát Berényi Jóskát mindenképpen tudom mondani. Ő korábban kezdte, mint én, de ő jóval fiatalabb nálam.
Igen. Tehát, hogyha arányosítjuk a kort és a szakmai időt.
Igen, igen. Tehát Berényi Jóska, és hát nem nagyon tudok olyat mondani, aki most is fog indulni, vagy pedig. Igen, most nem indulnak, igen, akik már nem indulnak.
Hát nem is nagyon a közéletből is inkább, mint hogyha egy picit már hátrább léptek volna.
Hát azt hiszem, ez sok mindentől függ. Van, akinek egyéni döntése, van, aki a körülményeket figyelembe véve úgy döntött, hogy nem kíván részt venni aktívan a politikai életben, de azt hiszem, hogy olyan emberekről van szó, akik ha nem parlamenti képviselők, vagy nem jelöltek, akkor is azért a társadalmi életben a felvidéki magyar közösség szempontjából számítanak, és én figyelek a véleményükre, és fontosnak tartom a tapasztalt embereknek a véleményét is meghallgatni, mert az igazság, hogy ez a 30 év, ami mögöttünk van, ha alaposan megnézzük, hát azért nem sok jóval kecsegtetett a felvidéki magyar közösség számára. Ugyanúgy a rendszerváltás követően sem vagyunk mi felvidéki magyarok ennek a 30 évnek, a 3 évtizednek a nyertesei, és ugyanúgy nem vagyunk az Európa Uniós tagságunknak sem a nyertesei. Természetesen nem vonom kétségbe az Európa Uniós integrálódásnak a fontosságát, ezt nagyon fontosnak tartottam és tartom, hogy ott vagyunk természetesen, de sokkal többet vártunk ettől a 3 évtizedtől, hogy olyan alapvető dolgok és jogok területén előrelépésre kerül sor, ahol tulajdonképpen nem tudunk komoly előrelépéstől beszámolni.
Tehát legalább, hogyha az egál, az egy szint elérődött volna országon belül, ugye, tehát a szlovák többség vagy a magyar kisebbség között.
De ami még fontos, mert szerkesztő kérdezte, hogy 94 óta vagyok a politikai palettán, illetve a politikai porondon. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tulajdonképpen egy választási időszakot leszámítva, helyi és helyi önkormányzati képviselőként vagyok Szentendrén a szülővárosom, az nagyon fontos.
Az, és hogy maximum nincs az országos törvényhozásban, de ettől függetlenül ugye a politikával aktív kapcsolatban.
Igen, hát is a szövetség országos rendőrségnek a tagja vagyok, és azt sem rejtem vék alá, hogy komoly erőfeszítéseket fejtettünk ki, mi csemadókosok, és én csemadok elnök is, hogy a 2020-as parlamenti választás sikertelenségét követően végre egy olyan összefogás, olyan közös együttműködés kezdődjön, ahol egy közös lista fogja várni a választókat, de ezt nem tudtuk elérni, ezeknek különböző okai vannak, ezt sok mindenki tudja, hogy miért nem valósult meg, de nekem mindig az volt az elképzelésem, hogy helyi szinten és regionális szinten nagyon fontos, hogy ott vagyunk, és ott kell lenni a képviseletnek, de és legalább annyira fontos az országos és az európai szint is.
Értem, tehát és mind a négy.
Igen, és most ehhez még egy olyan dolog, hogy a 2014-es államfő választáson, amikor először indultam magyar államfő jelöltként, akkor is azért próbáltam én úgymond egyesíteni a felvidéki magyar közösséget, mert akkor már elég komoly volt az ellenállás, illetve az ellentét a két szegér tábor között.
Mert a magyar körülben.
Magyarok körülben, igen.
Ha jól és tudom, akkor a másik, ugye a Most Hit párt épp egy szlovák jelöltet.
Pavol Hrušovskit a parlament akkori elnökét támogatta. Tehát tulajdonképpen már 2014-ben is volt olyan, hogy azok, akik most például a szövetséget elhagyták, hát nem támogatták azt, hogy egy magyar jelöltként próbáljam összefogni a felvidéki magyar közösséget, és mindenki számára világos volt, hogy én belőle nem lesz államfő, tehát nem államfőként.
De
hát nem is ez volt talán. De az volt az, hogy megmutatni, hogy nem vagyunk másodrangú állampolgárok. Az, hogy tulajdonképpen, ha van egy magyar államfő jelölt, és az államfő jelölt el a franciáktól, a németeken keresztül a külföldi sajtó képviselői készítettek interjút, tehát eljut az információ, van egy magyar képviselő, magyar államfő jelölt, akkor élnek ott magyarok, és tulajdonképpen így hírt adni magunkról.
Tehát,
pontosan. És én azt gondoltam eléggé naivan, hogy ez az akkori indulásom egy kicsit elindíthat egy olyan folyamatot, amely a szekértáborokat valami módon közelebb hozza egymáshoz. Tehát hát úgy nézett ki, hogy a 2020-as parlamenti választásokat követően elindult egy folyamat, amely viszonylag jól kezdődött, de nagyon nyögvenyelősen és különböző okok miatt nem úgy folytatódott, ahogyan én és mások is elképzelték, ahogy szerintem magyarnakkal meg lett volna írva, és újra ott vagyunk, hogy a megbérettetésen a szövetségen kívül indulnak más a magyarok is más listákon, és újra az van, hogy nem tudjuk összefogni az
önket. Még visszatérnék, előtte engedje meg még, hogy egy ilyen lezáró kérdésként a múlttal kapcsolatban. Ugye azért ez a 29-30 év, ami 94 óta eltelte, azért ad lehetőséget arra, hogy valamiféle gyakorlati összehasonlításra is sor kerüljön. Tehát ön aktívan is, vagy külső szemlélőként megélt több választási kampányt. Ugye most egy atipikus helyzetben vagyunk, amikor a nyári szünidőre esik, a nyári hónapokra esik a kampánynak a fő ideje, ráadásul előrehozott parlamenti választásokról van szó. Ön valami hasonlót ez alatt a néhány évtized alatt megélt már? Tehát amikor ilyen feje tetejére állított módon történt valamiféle parlamenti választás, kampány, voltak-e valamiféle komplikáció, kombináció?
Hát több választási listán, illetve több választáson elindultam, és részt vettem természetesen, tehát össze tudom hasonlítani. Az igazság, hogy a mostani helyzethez hasonlót nem nagyon találok. Egyrészt az időpont is nagyon furcsa, tehát a nyári vakációt követően szeptember végén, ez is érdekes, hát Petőfi év van, hát Petőfinek a szeptember végén című komoly
ez
műve.
Illette, ugye, a
igen, igen. Hát nem ez illette, de hát most hát a Petőfi bicentenárium kapcsán azért föl szoktam emlegetni azt, hogy hát jó van, összeszednénk magunkat felvidéki magyarok szeptember végén, és megmutatnánk, hogy a különböző közönyök kutatásoknak a jelzései, meg a különböző proféciák, amelyeket hallunk, meg mondanak, azok nem valósak, és meg lehetne mutatni, meg kéne emberelni magunkat végre. Mert az, az igazság, hogy amikor komoly támadásnak voltunk kitéve, ez a meccseri időszakban voltunk, akkor szerintem sokkal komolyabb volt az összefogás. Az igazság, hogy más volt az, mert akkor volt az európai integráció irányában, akkor Szlovákiát egy fekete lyuknak nevezték. Tehát akkor az az igazság, hogy olyan helyzet volt, amely most nincs. Akkor például a nyugatnak is, az Európai Unió akkori tagjainak, a nyugatiaknak is érdekük volt, hogy itt olyan kormány alakuljon, amely partiképes lesz a szó ilyen értelmében, és ehhez mindenképpen ennél fontos szerepet játszotta az akkori MKP, és az, hogy a két Zurinda kabinet létrejöhetett, ahhoz természetesen kellett az, hogy a felvidéki magyarok olyan minőséget, tehát olyan mennyiségben szavazzanak, és bizalmat az MKP képviselő listájának, hogy egyszerűen nem lehetett más listát előkészíteni.
Néha talán még meglepően jó is volt az eredmény, ugye? Tehát, hogy annyi szavazatot, annyi
pontosan
mondást volt tudott a magyarság igen. elérni, hogy talán még önök se várták.
De ami a meglepetés erejével hatott, most visszamegyek egy nem egész egy évet, tehát egy fél évet.
Igen.
Tehát a szövetség megalakulását követően tehát a megyei és helyi választásoknak az a tény, hogy tulajdonképpen együtt zajlott ez a két esemény, mindenki azt gondolta velem együtt, hogy ez számunkra negatívum lesz. De az, hogy összefogtunk, és tulajdonképpen a szövetség úgy indult, hogy tulajdonképpen néhány egyént leszámítva nem nagyon volt úgymond más kínálat, és közösen indultunk, olyan eredményt hozott, amelyre senki nem számított. Tehát tulajdonképpen a meccseri időszakban is, amikor nagyon sok szavazatot kapott,
nem
várt jó eredményt. Tehát tulajdonképpen most is szerintem a 4 éves választási ciklust követően, amikor parlamentben voltunk, és volt közös csapat, az MKP-nek a csapata ott volt a parlamentben, 4 évig olyan indulás volt, ami nem jutott be a csapat, és most a hidat nem számítom ilyen szempontból, mert az egy külön dolog volt. De most azt hiszem, hogy tényleg lehetne a következő esztendő egy új időszaknak a kezdete, hogy szeptember 30-át követően, ha megembereljük magunkat, de ez sok minden kell. Ez sok minden kell. Kellenek a polgármesterek, hát kellenek a helyi képviselők.
A kampányt, ugye ez mindenki, akit most kezdett sorolni, ez a kampány része. Tehát önnek esetleg, ugye, tehát hogyha megint így távlatokban néz vissza, hogy a kampány stratégiák, kampány mozgolódások, azok folyamatosan ugyanolyanok, tehát az, ami most történik, most látunk, ugye vannak olyan választók, akik először fognak most részt venni, vannak olyanok, akik nem emlékeznek már azokra az időkre, a 90-es évekre, vagy pedig a 2010-es évekre, 2000-es évek elejére. Tehát a kampányban van valami változás az ön meglátása szerint?
Természetesen nagy változás van, hisz olyan események történtek, és olyan eredmények születtek, amelyek nem várt senki, tehát nem várt eredmények születtek. Tehát ha belegondolunk ki akár a legutolsó államfő választáson, vagy a legutolsó parlamenti választáson, néhány hét alatt hogy módosult a támogatottaknak a támogatottsága, tehát tulajdonképpen az indulóknak a támogatottsága, hogy a futottak még kategóriából hirtelen győztesek ugrottak elő, olyan momentumok és olyan események kapcsán, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. De most teljesen más a helyzet. Teljesen más a helyzet szerintem, mert valószínűleg két szurnyabba folyóba nem lehet belépni. és ugyanazt a dolgot alkalmazni, trükköt nem lehet még egyszer alkalmazni. És a legnagyobb problémának azt tartom, és legnagyobb hibájának a politikumnak és a politikusoknak, mindenkit beleértve, magamat is beleértve, hogy tulajdonképpen a politika és a politikum sokszor eljátszotta a becsületét azért, mert nem emelt szót azért, hogy akik oda kerültek, azok a saját zsebükre dolgoztak, ehelyett a közösség érdekét szolgálták volna. És aki nem állt be, úgymond ebbe a sorba, és nem privatizált, nem csinált olyan dolgokat, amelyeket csak úgy tud csinálni, hogy ott volt közel a tűzhöz, azt meg úgymond kinézték maguk közül, pedig azt mondták, hogy tulajdonképpen, hát ez szószoros értelem, mert egy hülye, hát minek van ott, hogyha nem használják ki a lehetőséget. Tehát ha le akarom egyszerűsíteni, a legnagyobb problémája a felvidéki magyar közösségnek és a mostani áldatlan állapotoknak az, hogy akik oda kerültek, néhány kivételtől eltekintve, úgymond visszaéltek azzal a helyzettel, hogy ott voltak, és a saját egyéni érdekeiket, vagy a saját gazdasági érdeküket helyezték a közösségi érdek elé. És ez a legnagyobb probléma, és ezt látja a választó. Éppen ezért nagyon nehéz visszahozni ezt a választót oda, hogy gyere, gyere a választásokon, vegyél részt. És most szerintem egy jó lehetőség volna, mert ez az időszak, amely elkezdődött a szövetség létrehozásával, és az, hogy most néhányan úgy döntöttek, hogy mégsem, hanem mennek máshova, és például a Mikulás Zurindának a következő évi kampányát segítik ezáltal a véleményem szerint, mert én szerintem Mikulás Zurindának a visszatérése arról szól, hogy következő évben az európai parlamenti képviselő szeretne lenni, és ez egy nagyon jó right pozíció lehet ilyen szempontból.
Elnök úr, kérem, a előző gondolatát azért ne hagyjuk csak reakció nélkül. Tehát ön egy kritikus hangot ütött meg azért a saját, tehát a magyar képviselet szereplésével, vagy pedig a folyamatos szereplésével kapcsolatban. Ez egybecseng ugye azzal, amit Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megfogalmazott a legutóbbi tusványosi művelődési táborban mondott beszédében, vagy hát nem is a beszédben, hanem egy hallgatói kérdésre. Tehát mondjuk úgy diplomatikusan, hogy kritikus hangot ütött meg a szlovákiai politikai képviselet sikertelenségét illetően, ami a sikertelenség alatt a parlamenti képviselet elmaradását érintette. Ön személy szerint, gyakorló politikusként is, hogy értékeli Orbán Viktornak ezeket a szavait?
Szerintem Orbán Viktor, amit a kérdésre válaszolt, azt őszintén gondolta, és szerintem igazat mondott. Mert a felvidéki magyar közösségben kellene annyi erőnek lennie, hogy saját maga be tudja vinni a csapatát, be tudja juttatni a szlovák köztársaság parlamentjébe. Tehát ha belegondolunk abba, hogy más számbeli kisebbségben élő közösségek arányát, ha nézzük, akkor sokkal alacsonyabb arányszámmal tudnak biztosítani parlamenti képviseletet, és ennyi választópolgár, illetve ennyi magyar, aki magyarnak vallotta magát, magyar nemzetiségének és magyar anyanyelvűnek, ennyi választóból és ennyi magyarból simán el lehetne érni azt, hogy legyen parlamenti képviselete a felvidéki magyar közösségnek. De az ismert okok miatt, meg a hibák miatt, amit mondtam, teljesen jogos ez a kritika, és szerintem, ha ez a kritika azt fogja eredményezni, hogy megembereljük magunkat, hogy talpra állunk, hogy mozgósítani tudunk, hogy a polgármestereink, a helyén képviselőink tudatosítják azt, hogy ők nagyon fontos helyen vannak, és nagyon fontos pozíciót töltenek be. De ahhoz, hogy Dél-Szlovákia felzárkózhasson, hogy a felvidéki magyar közösség otthon éreztesse magát a saját szülőföldjén, ahhoz az is kell, hogy a parlamentbe erős csapat jusson. És az erős csapat nélkül nem lehet közösségi eredményeket elérni. És szerintem, ha most sikerül szeptember 30-án, és én optimista vagyok, hogy a hibák és a problémák ellenére megemberelhetjük magunkat, ha ez sikerül, akkor biztos vagyok abban, hogy a következő esztendői megmeretetésnél, az európai parlamenti képviseletnél ismét sikeres lehet a közösség.
És tehát, akkor hogy magára talál önbizalmával.
Így van, tehát nagyon szükséges, tehát éhezzük mi a sikert. Tehát jó volna már részt venni egy parlamenti választáson, amely sikeres. A közösség szempontjából sikeres. Nem az én szempontomból, nem a XY szempontjából sikeres, a közösség szempontjából sikeres. És most sajnos ott tartunk, hogy ezt több politológus is elmondta, több olyan társadalomkutató is elmondta, a szociológus is, hogy az az érzése, hogy most ebből a három formációból, amely úgymond, tehát azt állítja mind a három, hogy a felvidéki magyar közösség érdekeit is szeretné képviselni, tulajdonképpen kettő lehet, hogy csak azért indul, hogy a harmadiknak ne adjon lehetőséget, és ezzel megakadályozza a bejutást. És ez nagy-nagy probléma, ez óriási gond.
Ugye nyugodtan lehetek konkrét, tehát van ugye a Magyar Fórum, van a Most Híd 2023, illetve van a Szövetség. Tehát ugye a Magyar Fórumnál, hogyha kezdem, tehát akkor a mérhetetlentől a nagyon minimális támogatottságig tükrözi vissza a társadalomba a jelenlétét. A Most Híd 2023, ugye most ment a náltal is említett Mikulás Zurinda féle Modri Most Híd képviselő listájára, ezzel is szerintem egy ilyen megkeverve a választóknak a figyelmét, hogy hány Most Híd is van, de ők is ilyen 1,2, alulról a 2% környékén mozognak, hogy ön egy tapasztalt ember politikailag is. Tehát, hogy ez egy irányított folyamat, hogy ezeket a hiányzó pár százalékokat ilyen mechanikus módon elvonják a magyar pártnak, tehát az etnikai alapon politizáló pártnak a lehetőségeiből.
Az elmúlt 30 év során sajnos mindig tapasztalhattuk, és tapasztalhattam én személyesen azt, hogy az oszd meg és uralkodj elv, az nagyon fontos szerepet játszik az itteni társadalmi életben. Tehát most már túl vagyunk azon az időszakon, amikor szükség volt a felvidéki magyar közösség képviseletére az európai integrációnál. Tehát az EU és a NATO csatlakozásnál ez egy nélkülözhetetlen folyamat volt. De miután ez megtörtént, tulajdonképpen a MOR megtette kötelességét, a MOR mehet alapon, most nagyon szívesen vennék azt, hogy különböző módon, különböző ajánlatokat kínálva, hát a mai nap folyamán is olvastam az egyik labban, egy szlovák párt részéről, hogy a kisebbségek szempontjával mit akarnak elérni. És akkor rákérdezett a szerkesztő, hogy és van-e kisebbségprogramjuk? Nincs, de mindent megígérnek. Ha belegondolunk abba, hogy most van egy európai parlamenti képviselő, aki most a Progresszív Szlovákiának a listavezetője, aki mikor bekerült, hát óriási interjúk voltak, és elmondta, hogy mennyire akar bennünket képviselni az Európai Parlamentbe. Kérdem én.
Simecskáról.
Igen, az, mikor képviselt bennünket? Tehát ez most nem ő elleni támadás, csak egyszerűen tényeket sorolok föl.
Én magam hogy emlékszem, teljesen... hogy ment elébe szinte a magyar közösségnek, hogy itt vagyok, nem jutottatok be, nincs képviselőtök, átvállalom,
pontosan így van.
Vinni.
És pontosan így volt, és nézzük meg, hogy mi történt. Tehát én nem hiszem, tehát én még azt is elhiszem, hogy jól gondolta, de az igazság, hogy a körülmények, a fejlemények, meg az egész csapat, meg az egész brüsszeli légkör, ami ott van, ez az egész mainstream, az egész nyugati fuvallat ilyen szempontból mindenkit ahhoz hozzásegít ahhoz, hogy nem kell itt most az etnikai politizálást emlegetni, az valami ósdi, az valami avít. Tehát tulajdonképpen bele kell valakivel együttműködve kell valamit csinálni. Tehát én az együttműködésnek a híve vagyok. De véleményem szerint a felvidéki magyar közösségnek az együttműködése a többségi nemzettel, a számbeli többségi nemzet képviselővel akkor lesz sikeres, ha sikeres, erős csapat jut be, és akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát ugyanúgy, mint helyi szinten, vagy megyei szinten, országos és európai szinten is, akkor tudunk beleszólni a mi ügyeinknek az alakításába, ha ott vannak azok az emberek, akik tudják, hogy miről szól a nóta, akik tudják, hogy hol szorít a cipő, akik tudják, hogy a sok beszéd ellenére a délszlovákiai és keleszlovákiai régió, ahol mi élünk, sokkal rosszabb helyzetben van, hogy 30 év elteltével nem sikerült összekötni Pozsonyt Kassával, az autópályával csak azért, mert északon húzták ezt az utat, hogy a járulékos kedvezmények oda menjenek, és ebből ne profitáljon esetleg a Csallóközi, vagy pedig Dél-Szlovákia magyar. Tehát amikor azt mondják, hogy néha mi is kartosan fogalmazunk, mint ahogy most mondják miniszterelnök úr, amit mond tusványosan, kartosan kell fogalmaznunk. Tehát az igazság, hogy amikor mellé beszélünk, amikor nem mondjuk ki a dolgokat, a lényeget, akkor csak segítjük a bajoknak a tetézését. Szerintem egyértelműen meg kell fogalmazni azt, hogy igenis a felvidéki magyar közösségnek szüksége van arra, hogy szeptember 30-án a választások napján úgy mozgósítsa önmagát, hogy legyen képviselete a törvényhozásban. És ez egy alapul szolgálat, még egyszer mondom, a következő időszakra is, és ahhoz, hogy végre komolyan vegyék a felvidéki magyar közösséget, hogy ne csak ott legyünk a kalapon,
újra komolyan vegyék,
mert az igazság, hogy amikor komolyan vették, akkor még ha nem is olyan nagy eredmények, de eredményeket sikerült elérni.
Elnök úr, kérem, ön járja az országot, talán elárulhatom, hogy most is egy útját szakította meg, és jött be ide az adásidő stúdiójába. Mit érez a, mondjuk úgy, a normál választó, vagy hogy mondani szokták, az egyszerű választó körébe, amikor időt tölt, hogy az emberek részéről megvan továbbra is az igény az egységes föllépése iránt, vagy inkább valamiféle levertség, hátralépés, közömbösség mutatkozik a politika iránt? Tehát mi úgy az általános benyomása?
Nagyon fontosnak tartom az egyes régiókban, az egyes községekben, az egyes kistérségekben az ott ténykedőknek a szerepvállalását. Kulcsfontosságú, ha például egy polgármester, egy helyi képviselő, ha iskolaigazgató, ha a lelkipásztor, ha a pap, ha a csemadok vezető, ha valamilyen olyan hiteles ember, aki érzi ennek a súlyát, ennek a választásnak, hogy ez a választás a közösségünkről szól, a mi jövőnkről szól, a gyerekeinkről, az unokáinkról szól, és az emberek hangot adnak ennek, és buzdítják a ott lévőket, a hozzájuk tartozókat, a hozzájuk kötődőket, akkor nagyon komoly eredményt lehet elérni. Tehát én szerintem, ha ezeket az embereket sikerül az következő két hónapban úgy megszólítani, és úgy felkérni őket, és ők ezt vállalják, hogy a közösség érdekében itt most mozgósítania kell mindenkinek, akkor szerintem az eredmény megszülethet. Tehát megszületett, mondom, feltételes módban természetesen, mert szükséges ahhoz, tehát nem lehet, most Dunaszerdáján beszélgettünk a stúdióban, az adásidő stúdiójában, tehát nagyon fontosnak tartom valamennyi régiót, ahol élünk, bármelyik kis közösségeket, de az az igazság, hogy a Dunaszerdai járás és a Komáromi járás mobilizálása nélkül a többi kis járások, ha mobilizálnak, az nem tudja pótolni azt a kiesést. Tehát én ha még egyszer azt mondom, hogy a 2020, tehát a 2020-as választásoknál is, vagy az államfő választásoknál is, ha megnézzük, tehát, hogy bármilyen országos megmérettetésnél, ha mi nem tudjuk elérni, mi magyarok, a általunk lakó területeken legalább azt az arányszámot, azt az átlagot, ahogy a többség részt vesz, akkor nagyon nehéz megugorni ezt 500-os küszöbet.
Elnök úr, engedjen meg, hogy egy talán szakmai titoknak, vagy háttérinformációnak számító részre kérdezzek. Ön említette, mondjuk úgy, hogy a vidéken élő véleményformálókat, az iskolaigazgatókat, a polgármestereket, esetleg az önkormányzati képviselőket, tehát hogyha rajtuk keresztül transformálódhat ez az akarat a választók felé, hogy az egységes föllépést támogassák, de vajon önök, mint párt, mint lista, tesznek ezért konkrét valamilyen lépést? Tehát, hogy várható-e, hogy fognak konzultálni ezekkel az emberekkel, vagy összehívnak-e valamiféle egyeztetés? Gondolom, hogy ez nem valamiféle választási titok, hogy erre kérdezel-e, de talán, hogyha az egyszerű podcast hallgató szempontjából próbálom értékelni a helyzetet, akkor néhány egyén aktivitását leszámítva, valamiféle nagy aktivitást, dinamikát jelenleg a kampányban még nehezen lehet észrevenni.
Nagyon nehéz általánosítani, de egyértelműen igennel tudok válaszolni arra, hogy természetesen nem csak ilyen kísérletek vannak, hanem ilyen beszélgetések és ilyen találkozások már megtörténtek és folyamatban vannak és lesznek is természetesen. Hát figyelembe kell venni azt is, hogy hát a két nyári hónap az teljesen más lehetőséget ad, igen, de hát mások ellen is, tehát ilyen szempontból ez nem csak a mi szempontunkból hátrány. De szerintem azok a találkozások, amelyeket akár a listavezető Forró Krisztián a kávéházi találkozásokkal, vagy Gyimesi György, aki a szövetség listáján indul a 149. helyen is találkozik, de többen is. Tehát az igazság, hogy mindig annak nyilvánítanak figyelmet, aki valamilyen módon vagy a listavezető, vagy pedig valami módon fölhívja magára
tehát
a figyelmet. Pontosan valami
apropónak
kell lenni. Tehát az igazság, hogy én magam is, de mások is járjuk az országot, járjuk mindenhova, tehát ott vagyunk, mindenhova megyünk, és természetesen meghallgatjuk az embereket. Tehát nem csak az a fontos, hogy valakit felkérjünk arra, hogy mozgósítson, de az is nagyon fontos, hogy személyesen elmenjünk abba a községbe, elmenjünk abba a régióba, elmenjünk abba a rendezvényre, hallgassuk meg őket. Ne azt akarjuk, amit mi mondunk, ők hallgassák meg. Természetesen el kell mondani a víziót, el kell mondani az elképzelést, el kell mondani, mit szeretnénk és hogyan, de tudni kell ennek értelmében, illetve ezt megelőzően, hogy mit akar az a választó, akinek a szavazatát mi meg akarjuk szerezni. Tehát nagyon fontos a mai világban, amikor a kütyüket és nyomogatjuk a lájkokat, meg a lájkok alatt azt gondoljuk, hogy fú, ha nem tudom, mi lesz, a lájkolás, és amikor személyesen el kell menni választani, nem ugyanaz. Az nem ugyanaz. Ugye? Tehát nagyon nagy különbség, és ezért én nem tartom régi dolognak, nem tartom ózsdi dolognak, amikor személyesen kell találkozni a választóval. Amikor sőt, lehetőséget kell adni.
Ez a legminőségi kapcsolat.
Pontosan. Tehát, ilyen szempontból ezt nagyon fontosnak tartom, és hát sokan bírálják a szövetséget, hogy a szövetségnek a listára nem kellene fölvenni Gyimesi Györgyöt. Én szerintem igenis ott a helye Gyimesi György, és mindenkinek ott lett volna helye.
Lezárt
kérdés. És azért azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen van annál igazságosabb dolog, lenne inkább így mondom igazságosabb dolog, ha egy úgynevezett magyar, és nem úgynevezett, egy magyar lista lenne, ahol más nemzetiségek is ott lennének, de a magyarok egy listán indulnának, és a választó eldönteni, hogy XY van Z, kap több szavazatot, és bejut a parlamentbe. Ennél igazságosabb és demokratikusabb módszert nem tudok elképzelni. Pontosan ezért óriás hibának tartom, hogy valakik azért mennek el a listára, vagy mentek el a listára, mert valaki jött. Ez már mögöttünk van, de pontosan arról van szó, hogy el lehet indulni mostantól is. Tehát ez a két hónap még lehetőséget ad arra, hogy mozgósítsunk, hogy hallgassuk meg az embereket, és ami a legfontosabb, hogy a választás napján a felvidéki magyarok legalább olyan számban, de a legjobb volna, hogyha magasabb arányszámban vennének részt, mint az átlag. Mert ha belegondolok abba, hogy az a község, vagy az a közeg, ahol én élek, Pozsony közelében, Szentjárásban, hogy 70% fölötti a részvétel. És ha belegondolok abba, hogy jóval 50% alatti a komáromi vagy más járásokban a részvétel, akkor ez óriási kiesést jelent, mert természetesen ott, ahol a magyarságnak a többsége él, onnan lehet potenciális szavazatokat szerezni. Leginkább.
Elnök úr, ha a lakosság összetételéről beszélünk, vagy hát a lakosság arányszámáról, nem kerülhetjük meg ugye azért azt a gondolatot sem, hogy meg kell szólítani az önök pártjának a magyar lakosságon kívüli délszlovákiai közösségeket is. Tehát gondolok a Dél-Szlovákiába élő szlovákságra, akár egy ilyen törzsgyökeres szlovákságról, akár betelepülőkről van szó. Van önöknek kapacitása, lehetősége, energiája arra, hogy ne csak kimondottan etnikai jellegű kérdéseket kommunikáljanak?
Természetesen ott, ahol élünk, ott, ahol velünk együtt élnek a szlovákok, a romák, más nemzetiségűek, hát azok a problémák, amelyek bennünket érintenek, őket ugyanúgy érintik. És az igazság, hogy ez igazság, az a legnagyobb igazságtalanság, inkább ez a pontos megfogalmazás, hogy azok a szlovákok és azok a más nemzetiségűek vagy romák, akik velünk együtt élnek azokon a területeken, ahol mi élünk Dél-Szlovákiában, Dél-Szlovákia és Kelet-Szlovákiának a területein vagy járásaiban, azok azért kapnak kevesebbet, mert velünk együtt élnek. Tehát szerintem, hogyha úgy, mint a megyei vagy a helyi választásokon, a helyiek, akik ismerik az embereket, és tudják, hogy nem csak a magyarnak akar jót, hanem a községnek, hanem a régiónak is a jót akar, és ha ő sikeres lesz, akkor a neki is ebből sikeres. Ha ezt meg tudjuk értetni, ez egy óriási lehetőséget biztosít, az, hogy regionális pártként, de országos pártként is sikeres legyen a szövetség. És szerintem ehhez az első lépés szeptember 30-án meg lehetne tenni, és meg kellene tenni.
Tehát akkor tudnak kommunikálni a szlovákság felé is, említette ugye a roma etnikumot.
Hát figyelembe kell venni azt, hogy parlamenten kívüli pártként sokkal kevesebb mediális lehetőséget kap, és az is az igazsághoz tartozik, hogy a közénkutatások sem kedvelnek bennünket. És tulajdonképpen, ha visszagondolunk arra, hogy a legutolsó parlamenti választáson is pontosan az ellenkező eredmény született, mint a közénkutatók mutatták a dolgokat, azt mutatja, hogy egyrészt nem tudnak, nem akarnak, most nem tudom, hogy melyik a kettő közül pontosan mérni, vagy pedig nincs lehetőségük ezt úgy pontosan mérni, hogy milyen a választói szimpátia, illetve most éppen miről döntenének. Tehát ami a legfontosabb, hogy a választás szempontjából a választás napja a döntő, és addig érzelmi feltöltöttség is nagyon fontos. Tehát van, aki a szíveivel is szaval, van, aki a rációt, az észt is, és legjobb a kettőt ötvözve tudatosítani azt, hogy ha a közeg, ahol mi élünk, azoknak a képviselőjelöltjei, tehát ha a szövetség képviselői bejutnak a parlamentbe, akkor a velünk együtt élő szlovákoknak, romáknak, ruszinoknak és másnak is legalább valamivel jobb lesz, mert az a csapat igenis ezért a területért fog dolgozni. Csak magunkra számíthatunk, mert ha nem tudunk erős csapatot biztosítani a parlamentbe, akkor feltörlik velünk a padlót. Akkor ilyen látszatmegoldások lesznek, És mindig lesznek olyanok, akiket úgymond a maguk oldalára állítva megpróbálják bizonyítani azt, hogy nem kell ide etnikai politizálás, nem kell ide erős csapat. Az egy-két ember majd megoldja a látszat megoldásokat, és akkor majd nagyon jó lesz. Ha ezt látjuk, érdekes, akkor tulajdonképpen is észrevesszük, erre csak egy válasz lehetséges, hogy ennek, annak ellenére, ami történt és ahol történt, az, hogy dühösek vagyunk, az, hogy most nem úgy történtek az események, ahogy szerettük volna, ennek ellenére még inkább föl kellene paprikázódnunk, és elmenni, és toborozni az embereket, hogy bebizonyítani. És én megmondom őszintén, az elmúlt 30 évben soha nem éreztem ekkora kényszert, és ekkora óhajt, hogy be kellene juttatni a csapatot a törvényhozásra, mint most, mert látom, hogy nagyon rossz irányba mennek a dolgok.
Ez nagyon érdekes, bocsásson meg, hogy a szavába vágok, tehát ugye, hogy mennyire negatívan állnak az etnikai politizáláshoz, mondjuk a szlovák többség részéről, de akkor, amikor például ugye a megyehatárokat meghúzták, akkor a szlovák többség is elsősorban etnikai szempontokat vett figyelembe, hogy hogy hozza föl a szlovákiai magyarságot. Ezzel kapcsolatosan például személyes érdeklődésem is, hogy abban az esetben, ha a szövetségpárt parlamenti képviseletre tud szert tenni, tehát a szlovákiai magyarságnak lesz parlamenti képviselete, önök prioritásnak fogják például kezelni mondjuk egy magyar dominanciájú megyének a kialakítását, tehát például, hogy ezeknek a szlovák etnikai politizálásnak ezt a termékét valamiféle módon változtassák?
Természetesnek tartom, hogy az ilyen fajsúlyos kérdéseket nem lehet és nem szabad megkerülni. De most egy kicsit elébe megyünk a dolgoknak, mert úgy vagyunk, mint amikor a Fradi mérkőzést megelőzően, amikor a Fradi most kiesett, már arról beszéltek, hogy a következő fordulóban kivel fog játszani. Most szerintem a legfontosabb mozgósítani és bejuttatni a csapatot. De természetesen nem kikerülvén a válasz az ön kérdésére, szerkesztő úr, igenis, az ilyen fajsúlyos kérdéseket oda kell tenni az asztalra. És ha a csapat sikeres lesz, és szerintem sikeres lehet, és ha sikeres lesz, a válaszoknak köszönhetően igen, le kell tenni az asztalra, hogy milyen fontos fajsúlyos kérdésekben képzeljük az együttműködést. Tehát nem látszat megoldások kellenek, nem egyéni kielégítést kell kapnia azoknak, akik oda jutottak, hogy most valami módon kapjanak valamilyen trafikot, vagy valamilyen megoldást, úgymond a többség részéről, hanem a közösségi érdeket kell szem előtt tartva, és én nagyon remélem, hogy az elmúlt 30 év tapasztalatait figyelembe véve a választó is jobban a körmére fog nézni a általa megválasztott képviselőknek, és számon fogja kérni azt, hogy mit ígértél? Miért mentél oda? Akkor ezt csináld, és ha nem ezt csinálod, akkor valami módon ezt ki is mutatja. Tehát én nekem volt egy, amikor először indultam a parlamenti választáson, akkor volt egy olyan gondolatom, és nagyon sokan ellenezték, és nem fogadták el, hogy miért mondok én ilyet. Azt mondtam, hogy szerintem, aki helyi vagy regionális választáson nem mérettette meg magát, nem is volna szabad indulni a országos választáson, mert szerintem az igazi fokmérő az, ahol ismernek, hogy megválasztanak-e, tehát helyi szinten vagy megyei szinten, és ha sikeres vagyok, akkor induljak esetleg az országosan. Azt mondták, hogy ez igazságtalanság, és voltak olyan politikusok, még a top úgymond politikában is, akik a számbeli kisebbségben a közösségünk szempontjából is, akik soha nem mérettették meg magukat helyi vagy regionális választáson, de a nagy
vagy közegben... Vagy ha megmérettették magukat, akkor nem sikertel.
Hát a másik dolog az, hogy sikertelnek voltak, és soha nem tudtak se helyi szinten, se megyei szinten labdába rúgni, de hát ez egy olyan gondolat volt részemről, ami szerintem meg volt alapozva, mert szerintem ott ismerik az embert, ahol él, ahol tudják, hogy mit csinál. Ott nem lehet letagadni azt, hogy most én csalok, vagy pedig lopok, vagy nem lopok, vagy mit csinálok. Őszinte vagyok, hiteles ember vagyok. Pontosan le tudják mérni. És ha ott igen, kapok bizalmat. Tehát ezért fontosnak tartom, és nagyon büszke vagyok arra, és örülök annak, hogy önkormányzati képviselőként egy olyan választási körzetbe jutottam be a választókörzetembe, ahol a szlovák szavazatok nélkül nem tudtam volna sikeres lenni. Igen, de ez már a következő választás, ezt megelőző választáskor is csak így lehetett bejutni. Tehát ez mind azt mutatja, hogy aki komolyan gondolja, ha és nem csak egy ugródeszkának használja a saját vállalkozása, vagy pedig a saját politikai karrierjének a parlamenti képviseletet, akkor, vagy a helyi önkormányzati képviselet, akkor ezt értékelik a választók. De ez az értékelés az kell, hogy ismerjék ezt a választót. És ezért volna jó, hogyha aki helyi vagy megyei szinten sikeres, az indulna a parlamenti választáson.
Ez is lenne egy ilyen szelekciós módszer.
Szerintem ez nagyon fontos dolog lehetne, de hát természetesen nem így működik a dolog, de ez az én véleményem, és szerintem megalapozott.
Ha képviseli, akkor nyilván talán támogatókat is. Hát én nagyon szépen köszönöm Bárdos Gyulának, a Csamadok elnökének, illetve a Szövetségpárt elnöksége tagjának, hogy megosztotta velünk egyrészt a tapasztalatait, ugye talán mondhatom azt udvariatlanság nélkül, hogy sok éves, talán néhány évtizedes politikai tapasztalatait, és bízom benne, hogy minden jó abból, ami ma itt elhangzott az ön részéről, valamilyen formába megjelenik a kampány során is, meg hát a kampány eredményének a során is. Köszönöm még egyszer.
Én köszönöm a lehetőséget.
És köszönöm a hallgatóinknak is, hogy hallgattak minket itt az Adásidő Podcast stúdiójában. A viszonthallásra.